Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Hitünk és életünk sorozatban, mai napon reménységünk szerint az idő engedi, két témát érintenénk. Mit nyilatkoztatott ki Isten az angyalokról, a szellemi világ felé szeretnénk tekinteni, és megfogalmazni az egyház tanítását, fölvetni kérdéseinket, keresni a válaszokat, illetve a másik témánk ez nagyon hasonlít és hozzá tartozik tulajdonképpen. Mit nyilatkoztatott ki Isten a látható világról? Kérjük az ő segítségét, áldjon meg bennünket, a mai napunkat, minden törekvésünket, és segítsen közelebb magához bennünket. A szent titkot megértsük, szemléljük, és már most földi életünkben érezzük az ő közelségét, amelynek teljességére vágyunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. Az első kérdésünk, első témánk tehát ez, mit nyilatkoztatott ki Isten az angyalokról? Isten szellemi lényeket is teremtett. Egyesek közülük vétkeztek, elkárhoztak és minket is bűnre csábítanak. Mások üdvözültek és minket is az üdvösségre segítenek. Isten láthatatlan világot is teremtett, amelyet a tiszta szellemi lények az angyalok alkotnak. Ők is személyes lények, értelmük és szabad akaratuk van, de testük nincsen. Isten próbára tette az angyalokat is, egyesek fellázadtak az Úr ellen és örökre elkárhoztak. Ezeket nevezzük az ördögöknek vagy gonosz szellemnek, szellemeknek. A hűséges, engedelmes angyalok üdvözültek. Egyházunk azt tanítja, hogy léteznek angyalok, és azok szellemi lények. Egy nagyon fontos, ha ezzel a megállapítás után egy pillanatra megállunk, és ténylegesen tudatosítanom magunkban, hogy bár ábrázoljuk őket, meg is nevezzük őket, de nem szabad úgy gondolkodnunk róluk, mint valami földi lényekről. Szellemi valóságok, szellemi lények, akik hűségesek és engedelmesek lettek, és maradtak, és Isten közelében szolgálnak. Az angyalok nem szaporodnak, maga az ördög is jónak teremtetett, a többi gonosz szellemmel együtt, ők maguk lettek rosszakká. Két szentírási idézetet gondoltam, hogy megemlítünk. Az egyik Lukács evangéliumának 15. fejezete, Jézusi példázat, a másik tulajdonképpen egy mondat lesz Mátétól. Lukács 15. fejezetben tehát ezt olvassuk. Vagy ha egy asszonynak van 10 drachmája, és egyet elveszít, nem gyújt-e világot, nem seprie ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálja, összehívja a barátnőit meg a szomszédasszonyokat, örüljetek ti is, mondja, mert megtaláltam elveszett drachmámat. Mondom nektek, az Isten angyala is épp így örülnek majd egy megtérő bűnösnek. Szintén Lukástól, a második fejezetből pedig, az ismerős jelenet, pásztorok tanyáztak kin a szabad ég alatt, az ének idején őrizték nyájukat, egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek, de az angyal megnyugtatta őket. Ne féljetek, mert nagy örömet adok tudtul nektek, és majd az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, Krisztus az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtok egy jászóba fektetett bepóját gyermeket. Egyszeriben mennyei seregek sokassága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk, ami történt, amit az Úr tudtunkra adott. Lukástól tehát ezt a két szemelvényt olvastuk, 15. illetve a második fejezetet, a karácsonyi jelenetet, és előtte pedig ezt a képet. Az asszonyról, aki keres és talál, és ez az öröm hogyan hasonlítja az Úr Jézus az angyalok öröméhez, amit megélnek, amikor megtér valaki, visszatalál Istenhez. A Máté idézet pedig a 25. fejezet, 41. verse. Ezután a balján állókhoz így szól, távozatok színem előtti átkozottak az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült. A Szentírás megadatik nekünk, közöl, tájékoztat, kinyilatkoztat, megerősít. Mi pedig föltesszük a kérdést, hogy mit is nevezzünk szellemnek. Azt mondjuk, hogy mindazt, ami nem anyag, összefoglalóan szellemnek nevezzük. Mert ismereteink körébe közvetlenül az anyagi dolgok tartoznak természetesen. A róluk alkotott fogalmakkal tudjuk csak összehasonlítani a szellemi valóságot, és megállapítjuk annak a leglényegesebb tulajdonságát. Ez pedig abban áll, hogy más, mint az anyag. Azt is tudjuk biztosan, hogy kell, hogy legyen szellem, mert kell legyen valami, ami más, mint az anyag. Részletesebb összehasonlítást is tehetünk. Az anyag részekből áll, formája változik. Legalapvetőbb tulajdonsága, hogy tehetetlen, hogy mozgatni kell. Ezzel szemben a szellem egyszerű, nem áll részekből, formája állandó. Sajátsága, hogy öntevékeny, hogy szabad. Értelme és szabad akarata van, vagyis személy. Az összehasonlíthatatlanul kiváló értelemben szellem az Isten, és az ő szellemiségében részesednek az angyalok és az emberek. Kérdezzünk rá, mit tudhatunk az angyalok világáról? Milyen az angyalok világa? A látható világhoz hasonlítsuk őket először is, és azt mondhatjuk, hogy mérhetetlenül gazdagabb és tökéletesebb az ő világuk, mint a látható világ, az anyagi világ. Elragadóan szép a látható világ. Nem győzünk benne csodálkozni, gyönyörködni, csodálatos ajándék. Látható világban a legragyogóbb szépség az maga az ember. A szellem fejezi ki magát a testi valóságban. A tökéletes egyéniség, a szent lelkiség minden egyébnél magasabb rendű szépség a világon. Az emberi szépségnek azonban sok akadálya és hibája van. Ragyogását a bűn akadályozza, torzítja. Az angyalok világában viszont nincs akadály, természetszerű rejtettség. Személyiségük tiszta, teljes fényben ragyog, lényegi tevékenységük tükrében ragyog. Minden angyal teljesen más, számuk mérhetetlen. Világuk szépségét csak fokozza lényegük fokozata és rendje, amelyben a szellemi világ transzcendens tökéletessége ragyog föl. A Szentírásból értesülünk a különböző angyali karokról. Olvashatunk angyalokról, arkangyalokról, kerubokról, szeráfokról, trónokról és uralkodókról, fejedelemségekről, hatalmasságokról és erőkről. Talán nem teljes a felsorolás, de tény, hogy 9 szerepel a Szentírásban. Az angyalok szépségének és szolgálatainak vigasztalását élvezte az Úr Jézus szenvedésének különleges gyötrelmei után. Így megkísértése után a pusztában, olvassuk Máté 4. fejezetében, angyalok jöttek és szolgáltak neki. Haláltusája után pedig a Getsemáni kertben is egy angyal jelent meg neki, és ahogy olvassuk Lukács 22. fejezet 43. versében, jött az angyal, megjelent neki, és megerősítette őt. Thank you. az angyalok világát vizsgálva, illetve megkérdezve, hogy Isten mit nyilatkoztatott ki az angyalokról, lépjünk a harmadik kérdéshez az eddigiek után. Mit nevezünk szellemnek, kérdeztük, milyen az angyalok világa? És a következő kérdésünk így hangzik, hogy hogyan szolgálják Istent az angyalok? Isten gondviselő tevékenységének a részesei, válaszoljuk erre. Isten önmagának csak a legsajátosabban isteni tevékenységet tartja fenn. Minden másban részesíti a teremtményeit is. Az angyalok szellemisége magasabb rendű, mint az emberé, ezért hatalmában, gazdagabban részesedtek. Amire mi már nem vagyunk képesek, ők még abban is közreműködnek a gondviselés művében, Isten terveinek végső céljának megvalósításában. Ilyen angyali tisztségek őrködni az ember élete felett, és elhárítani a veszedelmeket, amennyiben az szükséges az ember üdvösségéhez. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne gyermetek módon gondolkodjunk róluk, megalázó szinte, hogyan valami eszközöknek tekintjük őket, valami csodaszereknek. Az üdvösség szempontjából lássuk az ő tevékenységüket. Az ember ugyanis szabadon mozog az anyagi világban, de nem képes átlátni ennek a szabad mozgásnak az összes veszélyeit. Különösen a gyermekember, a kicsin gyermek esetlen ezen a téren. Az ő őrangyaluk a legnépszerűbb az őrangyalok közül. Másik angyali küldetés az égi hírközlés. Isten szellemisége és az embereké között nagy a szakadék, hogy szükségesnek látszik egy közvetítő szellemiség. Nem az Isten és az ember valóságos kapcsolatát közvetítik ők, mert azt egyedül az Úr Jézus teszi. Csak az Istennel való kapcsolatunkhoz szükséges szellemiség hiányait pótolják szolgálataikkal. Hírnök tevékenységük akkor volt szinte egyedülálló az üdvösség történetében, amikor az embert még nem képesítette Krisztus kegyelme. Az alapvető örömhíreket mindig angyal hirdette, gondoljunk csak Jézus születésére, föltámadására, és a Szentlélek jövetelének örömhírét már az apostolok hirdették először, és nem az angyalok. Egyes angyalok szolgálatairól is tudunk. Meg kell említenünk Szent Mihály főangyalt, ahogy küzd a sátánnal, hogy minket megóvjon, megvédjen ártó hatalma ellen. Imádkozzuk a Szent Mihály imát. Gondoljunk Szent Ráfael főangyalra, a gyógyító angyalra. Tóbiás történetében mutatkozik be. Szent Gábor főangyal, Gábriel, Zakariás papnak adja hírül keresztelő Szent János születését, a boldogságos szüzet is ő köszönti, mint az Úr Jézus édesanyját. És mindezeken túl Isten dicsőségének ragyogó ékszerei az angyalok a mennyben. Talán éppen ezt is kérhetjük tőlük, ebben segítsenek bennünket, hogy helyesen gondolkodjunk róluk, és tárják fel előttünk az ő világukat, úgy, hogy tudjunk válaszolni az ő közeledésükre, segítségükre, és értékeljük azt. Az utolsó előtti kérdésünk ebben a témakörünkben, hogy hogyan működnek az angyalok a világban, ha mennyországban, illetve a pokolban vannak. Az ember lelke sem anyagi módon van jelen a testben, hanem szellemi módon. Mindenütt egészen ott van a testben, sőt azon kívül is hatékonysága által. Az angyaloknak semmiféle testi korlátozottságuk nincs, de tevékenységük megnyilvánul az anyagi világban is. Tehát megnyilvánul térben és időben. Sőt, egy időben, sok helyen és egy helyen különböző időben. Lényegükben meghatározott a tevékenységük, melyben lényegük kinyilvánul. Ez vitathatatlan. Az üdvösség vagy a kárhozat számukra nem jelentett más tevékenységet, csak más irányú ténykedést. A szeretet, illetőleg a gyűlölet eszközévé lett az. Például az intelligencia szelleme az embert nem az isteni világosságra, hanem önmagára irányítja, hogy elbízza magát. Tulajdonképpen elválaszt bennünket az Istenhez való közeledéstől, elirányítja a figyelmünket, a tekintetünket, az irányultságunkat. Magunkra irányítja, hogy elbizakodottakká váljunk Isten nélkül. Az utolsó kérdésünkben, az utolsó témánkban pedig tulajdonképpen foglaljuk össze, hogy mit is tanít az Anya Szent Egyház hivatalosan az angyalokról. Találkozunk hittételekkel, és ezeket így tudjuk összefoglalni, angelológia, az angyaltan tételei így hangzanak. Az első például, hogy Isten és az emberen kívül más értelmes természetű lényeket is teremtett, akiket angyaloknak nevezünk. első vatikáni zsinat dokumentumai között halljuk ezt megfogalmazva. A következő, hogy az angyalok, egyes angyalok vétkeztek, és örökre elkároztak. A negyedik lateráni zsinat szólt erről. A harmadik, hogy a jóban állhatatos angyalok színről színre látják Istent. A negyedik, hogy a szent angyalok az emberek üdvösségét szolgálják. És befejezésül ezt a hittételt fogalmazhatjuk, hogy az ördögök Isten engedelmével különféle módokon zaklatják az embereket. Beszéltünk tehát a láthatatlan világról, amelyet Isten teremtett, és amelyet ezek a tiszta szellemi lények, ezek az angyalok alkotnak. Ezek a személyes lények. Szabad akaratuk és értelmük van test nélkül. Szellemi lények, akiket Isten próbára tett, de akik kiállták a próbát, hűségesek és engedelmesek lettek, üdvözültek. És beszéltünk azokról, akik elkároztak, mert fellázadtak az Úr ellen, ellene fordultak. Szent angyalok, szent őrző angyalok, járjatok közbe értünk. És ezek után már is térjünk rá a következő kérdésünkre, mit nyilatkoztatott ki Isten a látható világról? Hitünk egyik legfontosabb tétele, hogy Isten teremtette a világot, hogy ő tartja fenn, és ő kormányozza. A bűn ugyan megrontotta a világot, de Isten az idők végén megújítja az örökké valóságra. 19. Zsoltár szavai így hangzanak, az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét, a nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek. Tulajdonképpen soha senki nem tudott elfogadható magyarázatot adni arra a kérdésre, hogy honnan és miért van a világ, és hogy mi lesz vele. Isten azonban Mózest világosította meg, hogy helyesen tudjon tanítani a dologról. És az Úr Jézus ezt a mózesi tanítást hagyta jóvá. Ezeket így fogalmazza meg Anya Szent Egyházunk, Isten a világot a semmiből teremtette, szabadon teremtette, nem öröktől fogva teremtette, hanem az idő kezdetén. Isten a világot saját dicsőségére teremtette, fönntartja és kormányozza, és megállapítja azt is, hogy a világ nem természetes módon pusztul el. Lássuk a Szentírás, nyilvánvalóan a teremtett világról, amikor szólunk, akkor a Teremtés könyvénél találjuk magunkat. Az első fejezet első verseit mondjuk ki. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Azután este lett és reggel, az első nap. Isten újra szólt, a vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között, és úgy is lett. Az Ószövetség idézet után pedig idézzünk Lukácstól, a 21. fejezetből, a 25. verstől. A végső időkkel kapcsolatos igék így hangoznak. Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban. A földön pedig kétségbe esett rettegés a népek között, a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől és a világra zúduló szörnyűségek várásában. A mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátják az emberfiát, amint felhőn jön nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje. Ezután mondott nekik egy hasonlatot. Gondoljatok a fügefára és a többi fára. Amikor már gyümölcsöt hoznak, akkor tudjátok, hogy nem sokára itt a nyár. Itt is, mihelyt látjátok, hogy ezek mind bekövetkeznek. Tudjátok, hogy közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, még mindezek be nem következnek. Ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el. látható világról való isteni kinyilatkoztatást vizsgáljuk tehát, és az idézetek után kezdjük a kérdések sorát. A legelső így hangzik, mit jelent a teremtés? Mit jelent a teremtés? Teremtő aktust próbálj megfogalmazni és megragadni. Létrehozni valamit a semmiből. Milyen érdekes kifejező ez a tömör rövid mondat. Létrehozni valamit a semmiből. Teremteni csak Isten tud. Ő csupán akarta, hogy legyen világ, és meglett minden a semmiből. Mi emberek csak alkotni tudunk. Vagyis valamilyen anyagból valamit csinálunk, formálunk, alakítunk, és ezzel is utánozunk Istent, akihez hasonlítani akarunk. Vannak persze megtévesztő fogalmaink, amikor azt mondja valaki, hogy jó hangulatot teremtett maga körül, és hasonló, hát érezzük azért itt, hogy ez tévútra vezet bennünket. A lényeg éppen ez, a teremtésnek ez a lényege, hogy létrehozni valamit a semmiből, és erre egyedül Isten képes. A következő kérdés pedig a Szentírásra összpontosít. Megkérdezzük, hogy hogyan írja le a Szentírás a teremtést. Találkozunk Mózes első könyvében a költői formában leírtakkal. Kezdettől fogva kutatja az emberiség a világ keletkezését. A bűntől elhomályosult értelem igen gyarló fogalmakat tudott róla alkotni. Isten megvilágosította azonban Mózes elméjét, hogy helyesen tudjon gondolkodni arról a dologról, és helyesen tudja tanítani az embereket. Mózes tanítását évszázadokon keresztül adták tovább a tanítványai élőszóval, a választott nép fiainak, Izrael népének, majd különböző formákban le is írták, mint Isten üzenetét. És mindennél jobban vigyáztak rá, hogy ez a tanítás épségben maradjon. A zsidók szent könyvének és a keresztények szentírásának első könyve, a teremtés könyve tartalmazza ezt a tanítást. Költői, himnusz formában, szemléletesen és a zsidók akkori világképe szerint fejezi ki a mózesi kinyilatkoztatást. Nagyon fontos ezért megismétlem, hogy költői, himnikus formában és szemléletesen az akkori világkép szerint fejezi ki a kinyilatkoztatást. A világot Isten teremtette a semmiből, ez a lényeg, puszta akaratával teremtette, és minden úgy alakult a világon, ahogyan Isten tervezte. És akkor nézzünk erre a világra, a látható világra nézzünk, és kérdezzük meg, hogy hogyan fejlődik ez a látható világ. Azt válaszoljuk, hogy Isten az egyes dolgokban is elhelyezte az egész mű tervét, amely a fejlődést irányítja. A teremtés könyvében olvassuk, hogy Isten parancsot adott a földnek, teremjen a föld zöldelő növényeket, amelyek termést hoznak. Vagyis az isteni parancsnak engedelmeskedik minden, amikor alakul, bontakozik, és pedig oly módon, hogy az egész természet elérje a célját. A zöldelő növényekre szüksége van mindennek. Az egész látható világ csúcsán az ember áll, tehát minden az ember érdekét szolgálja. Mondhatjuk, hogy az egész természet fejlődése kezdettől fogva arra irányult, hogy létrehozza az emberi test szervezetét, hogy Isten lelket teremtsen bele. Mindezt Isten parancsára az ő terve szerint tette. A lelket Isten teremtette közvetlen a testbe, amely ezáltal minden mástól különböző emberi test lett. A világról, ha gondolkodunk, akkor kérdezzük meg a természettudományt is. Mit mond ez a természettudomány a világról? És azt látjuk, hogy nem találja benne létezésének alapját, végső elvét és célját. Ugyanis a világról alkotott bölcseleti ismeret alapja nem a tudományos kutatás, hanem természetének felismerése, amely szerint létének oka csak valami más valóság lehet. És ettől függetlenül a természettudomány is foglalkozik az anyagi világgal, méghozzá sajátos módszereivel. Az az előfeltevés, hogy a világban megtalálható önmagának magyarázata naív és teljesen tudománytalan feltevés. Ez egy ideológiai hitvallást jelent, semmi egyebet. A tudományos tényállások szerint szó sincs arról, hogy a világ létének elvét föltárta volna kutatás. Sőt, egyre nagyobb az okok bizonytalansága. Ugyanis elvi nehézségekbe ütközik egyre inkább a megismerés. A föltárt jelenségek viszont bölcseleti értelmezést követelnek, amelyek csak transzcendens okság elfogadása és feltételezés alapján lehetséges. Ezek után kérdezzük meg, hogy az angyalok esetében is, hogy mit tanít Anyaszentegyházunk, Krisztusi hitünk a látható világról. És a hittételeket a következőképpen fogalmazhatjuk meg. Elsőként azt mondhatjuk, és itt most hivatkozunk a IV. Lateráni első vatikáni zsinatok dokumentumaira, katolikus tanítást fogalmazzuk meg. Az első tehát így szól, hogy az Isten a világot mindenható erejével a semmiből teremtette. Isten a világot saját dicsőségére teremtette. A harmadik, hogy Isten a világot nem szükségszerűen, hanem szabadon teremtette. Hogy Isten a világot az idő kezdetén teremtette, tehát nem öröktől fogva. Az ötödik, hogy egyedül az Isten teremtette a világot. Hatodik megfogalmazás, hittétel pedig, Isten a teremtett világot gondviselésével fönntartja és kormányozza. És a hetedik, a befejező, ténylegesen a befejezésre, a végidőkre utal, hogy az idők végén a látható világ jelen formája elmúlik és megújul. A mai napon tehát megkérdeztük, hogy Isten mit nyilatkoztatott ki az angyalokról, a szellemi lényekről, illetve mit nyilatkoztatott ki a látható világról. Az angyalok esetében láttuk ezt, milyen csodálatos szellemi, tiszta szellemi lények ők, akik Isten mellett döntöttek és üdvözültek. És az anyagi világ esetében pedig azt mondjuk, hogy keressük mindig a magyarázatot, keres és kutat az ember, de tulajdonképpen Isten Mózes világosította meg elsőként, hogy a tanítást átadja nekünk, tanítani tudjon magyarázatot adva a világ keletkezéséről és létrejöttéről, és az Úr Krisztus pedig ezt a mózesi tanítást jóvá hagyta. Isten teremtette a világot, ő tartja fenn, és ő kormányozza, és bár a bűn megrontotta a világot, reménységgel valljuk és várjuk, hogy Isten az idők végén megújítja az örökké valóságra. Szent angyalok segítsenek bennünket, hogy az idők végén hűségesnek bizonyuljunk, és halljuk az szót, a királyi szót, jöjjetek atyám áldottai, és vegyétek birtokotokba a világ kezdetétől fogva nektek készült országot. Ebben a reménységben éljük a mai napunkat is, ehhez kérjük az Úr áldását. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.